Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Plesinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke és a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagja.
Jó estét kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, a beszélgetésünk apropiát pedig az adja, hogy holnap kezdődik a 61. közgazdász vándorgyűlés, amelynek helyszíne Eger lesz. Akkor kíváncsian várjuk a részleteket, elnök úr. Miben lesz az esemény más, mint a tavalyi, a 60. volt?
Hát a szerkezetében, a logisztikájában nem lesz már más. Itt használjuk azt a megoldást, amit eredetileg a COVID kényszerített ránk, de aztán utána egészen jól hasznosult. Jelesül, hogy lesznek a helyszínen felvett szekcióbeszélgetések, és lesznek előre felvett szekcióbeszélgetések. Így összesen 16 helyszíni és 9 előre felvett szekció beszélgetést tudunk majd bemutatni, és persze ezen kívül a két, a nyitó és a záró plenáris ülés. Tehát formájában a dolog ugyanolyan lesz, mint a tavalyi. Amiben azt gondolom, hogy más, azt nem is tudom egészen pontosan, hogy fogalmazom, talán a súlya. Mert most ugye a magyar gazdaság, mint persze sok más gazdaság, és annyi kihívással és olyan sokféle kihívással néz szembe, hogy nagyon komoly válaszokat kell találnunk arra, hogy ezeket a kihívásokat hogy kezeljük. És ennek a vándorgyűlésnek egyik fő célja az lesz, hogy megkíséreljük a legjobb válaszokat megtalálni.
Egyéb iránt kik lesznek ott a fővonalból, és akkor majd nézzük a további vonalakat is, de hát nyilván a kedves hallgatóink arra kíváncsiak, hogy a politikai döntéshozatal részéről kik azok, akik felszólnak a közgazdász vándorgyűlésen.
Hát mondjuk úgy, hogy a gazdaságpolitikai fővonalból ott lesz Varga Mihály miniszter úr, aki nagyon gyakori vendégünk, Nagy Márton miniszter úr, ott lesz Matolcsi úr, a jegybank elnöke, ott lesz Vindis László úr, aki az ÁSZ elnöke, ott lesz Banai Péter, aki a PM költségvetési államtitkára, ott lesz a NAV elnöke, ott lesz számos bankvezér, ott lesz a KSH alelnöke. Tulajdonképpen ez már mondjuk a bankvezérek, az már inkább a gazdaságnak a fővonala. Nagyon sok vállalati vezető lesz neves borászunk is, és hát lesznek sportolók.
Hát Eger városában ugye ez nem meglepő, hogy borász is fölbukkan.
Mindenféleképpen ugye Eger városára tekintettel is támogattuk azt a kezdeményezést, hogy legyen egy borászattal foglalkozó szekcióülésünk is, és lesznek persze sportolók, összesen valami 7 olimpiai aranyérem tisztel meg minket.
Egyébként ugye általában ezek a közgazdász vándorgyűlések kétnaposak, és mindig más vidéki helyszínen folynak. Továbbra is marad ez a kétnapos felállás?
Hát egyenlőre úgy néz ki, hogy ez beválik. Ugye korábban 3 napos volt, de valahogy úgy a 3. napra már elfáradt a közönség, és az már olyan kicsit döcögősen ment. Ez a 2 napos, ez tényleg jó, pörgős. Most ezt kiegészítettük annyival, hogy a Heves megyei szervezetünk az rendezett ma estére, tehát a vándorgyűlés előestéjére egy ilyen kis borozgatós, beszélgetős találkozót, tehát aki akart, az elment.
Hát sajnos ön itt van velünk, de mi ennek örülünk, úgyhogy nem ott kortyogatja a finom nedüket. Egyéb iránt ugye beszéltünk arról, hogy a gazdaságpolitikai döntéshozatal fővonalából kik lesznek ott, lesz különleges vendég a közgazdász vándorgyűlésnek, általában ki szoktak rukkolni egy-egy külföldi vagy magyarországi unikummal?
Hát számomra tulajdonképpen minden vendég különleges, mert hiszen úgy a gazdaságpolitika, mint a gazdaság és vagy a tudomány vezető képviselőit hívjuk meg, és nagyon-nagyon tartalmas beszélgetéseket tudhattunk magunkén. A külföldi vendégünk idén nem lesz. Volt egy elképzelésünk arról, és többé-kevésbé jól is kezdett alakulni, hogy Horváth Mihály urat, a szlovák pénzügyminisztert meg tudjuk nyerni, de ő aztán így a választások előtti turbulenciára hivatkozva nem tudott mégse velünk lenni. Ami mondjuk különlegesség az az, hogy egy kicsit formabontó lesz a vándorgyűlésünknek a nyitó plenáris ülése. Ugye azokra a kockázatokra, meg azokra a gazdaságpolitikai bonyodalmakra, meg geopolitikai bonyodalmakra tekintettel, amire hivatkoztam már az elején. Most a nyitó plenáris ülésünk nem előadásokkal kezdődik, hanem Varga miniszter úr, Matolcsy úr és Bot Péter Ákos egy-egy rövid bevezetőt követő panelbeszélgetése lesz az indítása a vándorgyűlésünknek, és azt gondolom, hogy itt nagyon sok olyan gondolat fog fölmerülni, amin aztán lehet tovább dolgozni a vándorgyűlés két napja alatt.
És ezzel tulajdonképpen át is eveztünk a tematikára. Ha már szóba hoztam, akkor ez a kerekasztal beszélgetés valószínűleg egy nagy ívet, nagy gellert adhat a közgazdász vándor gyűlésnek, és ott is említette egyébként, hogy számos kihívással küzd a magyar gazdaság. Ez úgy, hát fogalmazunk őszintén, negatív a gazdasági környezet Magyarországon is, hiszen kétszemegy az infláció magas, a jegybanki alapkamat magas, a kamatszint magas, az államháztartási hiány, a növekedés meg nincs. Szóval ilyen közegben azért más, gondolom, egy közgazdász vándor gyűlést összehozni, mint amikor egyébként konjunktúra van.
Hát nagyjából jól össze is foglalta azokat a szekcióüléseket, amik nyilván speciális fókuszt fognak kapni majd ezen a vándorgyűlésen, de ezen kívül nagyon sok másról is lesz szó. Nyilván ezek lesznek a meghatározó témák, amiket itt az előbb felsorolt, monetáris politika, gazdaságpolitika, versenyképesség, államháztartás, tehát nagyjából makrogazdaság, nagyjából ezek lesznek úgy gondolom a legkritikusabb témák, de mint mondtam, lesz borászat, és lesz demográfia, és lesz mesterséges intelligencia, digitalizáció, és sport is.
Na, ezekre még részletesebben kitérünk, hiszen van időnk rá bőven, de említsünk meg előadókat, ugye nem pusztán a közismert nagy gazdaságpolitikai döntés, azok lesznek ott a közgazdász vándor gyűlése, hanem mások is.
Hát nagyon, tulajdonképpen nem is szerint tudnék kiemelni, hiszen nagyon sok államtitkár, főosztályvezető a gazdaságpolitikából, vállalati vezetők, elemzők, sok elemző, ugye, hiszen lesz egy ilyen előrejelzők fóruma is. Ugye, ahogy mondtam, sportolok, itt talán meg kell említenem mindenféleképpen Schmidt Pál nevét, aki szintén megtiszteli a vándorgyűlésünket a jelenlétével. Tehát tulajdonképpen csupa nagy név az, hogy ha most elkezdeném sorolni, akkor joggal sértődne meg az a, nem tudom, hogyha mondanék 20-at, akkor az a 130, mert összesen 150 előadónk lesz, tehát azt gondolom, hogy joggal.
Az nagyon sok, 150 előadó lesz a két nap leforgása alatt.
25 szekciónkban.
Igen. És milyen az érdeklődés, hogy tapasztalják már, mint a mostani 61. közgazdászvándorgyűlés után, hiszen ez most már nem annyira jubileum, lehet, hogy talán azért választották helyszínnek Eger, de hát már kiderül, hogy jó döntés volt-e.
Hát azt gondolom, hogy jó döntés volt, ha a végén kezdhetem, hiszen Eger mindig barátságosan fogadott minket, és mindig nagyon jó érzésekkel, és hát rendszerint nagyon gazdag tapasztalatokkal is hagytuk el Egert, tehát mindig jól sikerültek a vándorgyűléseink. Ami az érdeklődést illeti, azt gondolom, hogy nincs okunk panaszra. Ma csak nem 700-an regisztráltak a vándorgyűlésre a jelenléti formára, és hát a tapasztalataink szerint több ezren, esetlenként 10 000-en követik az ott fölvett szekciókat, ugyanis az összes szekcióülésünket és természetesen a nyitó és a záró plenáris üléseket is fölveszük. Egy részét azt streameljük is, tehát online azonnal lehet nézni, a másik részét pedig, ahogy sikerül a vándorgyűlés, és lezárása után föltenni a honlapunkra, már föl is kerül.
Egyébként milyen foganatja van egy közgazdász vándorgyűlés, mik a tapasztalatok? Azért 60 év távlatából már lehet egy definíciót alkotni.
Ugye, azt gondolom, hogy változó. Tehát én mondjuk a saját elnökségem idejéről tudok beszámolni, én 17 óta vagyok a közgazdasági társaság elnöke, és azt tapasztalom, hogy...
Hát az is egy jubileum, hiszen az 5 esztendő tulajdonképpen.
Hát valami fajta kis jubileum is. Most már 6.
6, bocsánat, 6, de hát nettóban 5.
Jó, igen, 5 plusz áfa. Tehát én azt érzem, hogy megnőtt az érdeklődés a közgazdasági társaság munkája iránt. Ezt én onnan, vagy abból a tényből is levonom, hogy nagyon neves előadók fogadják el a meghívásunkat, és vesznek részt a különböző rendezvényeinken. Hát évente a Vándorgyűléssel együtt 100 körüli rendezvényünk van, részben online, részben ilyen helyszíni megjelenéses. Tehát az a tény, hogy nagyon sok döntéshozó úgy a gazdaságpolitikából, mint a gazdaság egyéb ágaiból, vagy a tudomány területeiről megjelenik nálunk, az azt jelenti, hogy a számomra azt jelenti, hogy komolyan veszik a Magyar Közgazdasági Társaságot. De van ennél mondjuk kézzelfoghatóbb bizonyítékunk is, hogy a pandémia kitörése idején akkor kaptunk egy felkérést arra, hogy készítsünk javaslatokat az újraindulásra vonatkozóan, ott valami 100 javaslatot sikerült letennünk az asztalra. Benne vagyunk a Nemzeti Gazdaság és Társadalmi Tanácsban, két fővel képviseltetjük magunkat. Nem annyira gazdaságpolitika, ez már inkább az oktatás, a tudomány, hogy a Magyar Rektori Konferenciával van egy együttműködési megállapodásunk, és ennek keretében a felsőoktatás kimeneti követelményeit újra definiáló munkacsoportban kapott helyet a képviselőnk, és a pénzügyminisztérium meghívására pedig az integritási hatóság mellett működő korrupcióellenes munkacsoportban is mi dolgozunk. Tehát ez azt jelenti, hogy valamennyire odafigyelnek nyilván arra, amit csinálunk, és kíváncsiak a véleményeinkre különböző területeken.
Ha közgazdászok nevében kellene most nyilatkoznia, hogy érzi ebben a különleges gazdasági helyzetben, nehéz gazdasági helyzetben, milyen a megbecsültség a szakmának, valamint mennyire vonzó most ez a pálya?
Én vonzónak gondolom, hát tényleg kihívásokkal van tele, és olyan kihívásokkal, amire érdemes keresni a válaszokat. Látom azt is, hogy sok fiatal foglalkozik közgazdasággal, vagy közgazdaságtannal. Tulajdonképpen volt egy, vagy indult cseh kezdeményezésre egy ilyen nemzetközi közgazdasági olimpia középiskolás diákok számára. Ezt először csehek kezdték, és aztán tulajdonképpen a mi kezdeményezésünkre lett belőle egy V4-es, és ma már, ha jól tudom, 18 országnak 80 ezer diákja indul ezen a versenyen, és ott a Magyarországról tulajdonképpen minden olyan gimnáziumból vagy középiskolából, ahol közgazdaságtant oktatnak, neveznek diákok, és idén összesen 80 ezer induló diákból a 70 legjobban benne volt 5 magyar diák is, sőt az első 10-ben is egy, ráadásul az egy az olyan volt, akinek az iskolájában nem is tanítanak közgazdaságtan. Tehát láthatóan van érdeklődés a közgazdaságtan iránt.
Milyen a presztízse a szakmának? Hogy látja, hogy időben a jogász közgazdász szakma volt legfölkapottabb Magyarországon, meg Budapesten természetesen, ez a 90-es évek. 90-es évekre utalok, aztán de jött egy kis hullám, jött ugye a mérnök ki diploma, amely kicsit föntebb vitte a presztízsét, mint a műszaki képzését, és hát a közgazdász képzés pedig láthattuk azt, hogy kicsit szétfolyt, tehát egyre több intézményben kezdtek el közgazdász képzéssel foglalkozni. Ez hogyan használt, vagy volt-e kontraproduktív esetleg a szakma számára?
Én nem gondolom, hogy kontraproduktív lenne, ráadásul azt ugye mindannyian tapasztaljuk, hogy ugyan sok egyetemen, vagy sok felsőoktatási intézményben foglalkoznak közgazdaságtannal, de mindegyik intézmény törekszik arra, hogy minél magasabbra kerüljön az már a felsőoktatási intézmények nemzetközi rangsorában, és hát ez a modellváltó, vagy az a modellváltás, ez elvileg az anyagi lehetőségeket is megteremtette számos egyetem számára, hogy külföldi professzorokat foglalkoztasson, ösztöndíjakat fizessen. Tehát én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy ugyan tényleg most több intézmény foglalkozik közgazdászképzéssel, nem higult föl ez a képzési forma, és azt gondolom, hogy így több jó közgazdász fog kikerülni majd a piacra, aminek csak a előnyeit élvezzük. Egyébként úgy azt gondolom, hogy a 2010-20-as időszak, tehát a napjaink az elsősorban az informatikáé, tehát ott ők a most azt
az IT-szektor tarol magyar,
leginkább keresett szakma gyakorlói, de látom a mérnök társadalom, vagy a mérnöki szakma föltámadását is, úgy tűnik, hogy azért a beruházásoknál csak kiderült, hogy azért jó mérnökökre mindig szükség van.
Mennyire tudják egyébként a nagy intézmények, jelesül a Magyar Nemzeti Bank felkarolni az edukációt? Hogyan tudnak attraktívan részt venni ebbe?
Hát ugye a Magyar Nemzeti Banknak van kifejezetten erre dedikált alapítványa, itt a pénziránytű alapítványról beszélek, ami hát össze-vissza nyert már mindenféle nemzetközi és hazai díjakat, tényleg nagyon, nagyon professzionális munkát végeznek. Ők is támogattak minket ebben a Nemzetközi Közgazdasági Olimpia szervezésében, és például az ő segítségükkel, illetve az ő adományukként tudtunk a határon túli magyar szervezetek, testvérszervezeteink részére nagyon sok több ezer, talán 4000 magyar nyelvű pénzügyi tudatossággal és pénzügyi ismeretekkel foglalkozó kiadványt küldeni.
Egyébként amennyire lehet rálátásunk, sokban eltér egy magyar közgazdász diploma, egy magyar közgazdász tudás, mint egy más európai országokban megszerzett disziplína, tudás?
Hát én azt gondolom, hogy a tudásban nincs különbség. Most amiről konkrét ismeretem van, az most már jó néhány év tapasztalata, és ez a közgazdász diákolimpiából szűrődik le, és akkor nyilván ez középiskolás fokra vonatkozik. Tehát ott, ahogy mondtam, azért egy diákunk 80 ezerből bekerült a legjobb 10-be, 5 diákunk meg a legjobb 70-be. Tehát az azt jelenti, hogy a közgazdasági oktatásnak a színvonala az valószínűleg jó és valószínűleg kompatibilis a többivel is. És akik az egyetemről kikerülnek, én azt gondolom, hogy ott sincs okunk különösebben szégyenkezésre.
És maga a tudomány iránt ilyen nehéz helyzetek, vagy akár volt a pandémia, vagy a 2008-as, 2009-es világgazdasági válság ráirányítják a figyelmet? Vagy mennyiben nagyobb hangsúlyt kap a közgazdaságtan?
Nyilván itt egy csomó olyan kihívással kerülünk szembe, amire a közgazdaságtudománynak kell elsősorban megtalálni a választ. Nyilván a makrogazdaság, az infláció, a költségvetés, nagyon sok olyan terület van, a versenyképesség akár, tehát itt mindenütt a közgazdaságnak van tennivalója. Úgyhogy azt gondolom, hogy a közgazdaságtan a múltban is és a jövőben is egy nagyon fontos tárgy, vagy tantárgy, vagy
ilyen. Igen, szertágozó tudomány, de komplexebb már, mint amilyen volt korábban? Hogy látja, hiszen már...
Hát, mint ahogy minden tudomány egyre komplexebb minden nap, úgy a közgazdaság is folyamatosan fejlődik. De nyilván, hát én óvakodnék attól, hogy fölvegyem a versenyt egy frissen végzett egyetemistával, így a közgazdasági ismeretek terén, tehát én akkor szívesebben elbújok a pozíció mögé. De azt gondolom, hogy igen, folyamatosan szélesedik az a paletta, az ismeretanyag, amit megtanulnak a fiatalok, és hoznak be.
Most nagyon ráugrottunk az edukáció témakörre, de talán nagyon fontos az is, hogy a reálgazdasági szereplők mennyiben érzik fontosnak, hogy közgazdászokat alkalmazzanak, és most nem elsősorban a hitelintézeti szektorra utalak, hanem korábban ugye kifejezetten előny volt, ha cégvezetők közgazdászok.
Hát ma már úgy gondolom, hogy az mindenféleképpen szükséges, hogy egy cégvezető rendelkezzen közgazdasági ismeretekkel, nem feltétlenül akadémiai szinten, de azért az alapfolyamatokat mindenféleképpen értenie és éreznie kell. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a reálgazdaságban is egy valamennyire megkerülhetetlen kérdés. De nem is csak a reálgazdaságban, hanem tulajdonképpen mindenütt. Tehát ma már ugye ahhoz, hogy tudjuk használni a bankkártyánkat, ahhoz, hogy értelmezni tudjuk, hogy mi az, hogy, hogy bitcoin, vagy mi az, hogy digitális pénz, ehhez mind-mind kell egyfajta közgazdasági ismeret.
És milyen jó volt régen, csak azt kellett értelmezni, hogy növekedés, meg egy jegybanki alapkamat szint alakulása. Hát, azért kicsit másabb az intervallum. Egyébként hogy látja itt ebben a helyzetben a párbeszédek, azért, hogy felerősödtek a közgazdás szakma, a döntéshozatal, a reálgazdasági szereplők között másabb, mikor már azért nagyjából lehetett kalkulálni azzal, hogy milyen folyamatok következnek be Magyarországon 2023-ban például?
Hát ugye minden ilyen fórum, amit rendezünk, az részben közgazdászokból, részben egyéb ágak művelőiből áll, és ott természetesen folyik egy párbeszéd, és egymás dolgait igyekszünk megérteni, és igyekszünk közösen hasznosítani azt, ami a dologból aztán végig kijön.
Hát a műsor első szám már letelt az ideje, már nagyobb témakört nem is bontok, úgyhogy jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést. A napvendége tehát Plesinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke és a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának a tagja.